Ha vannak, akik önök közül még emlékeznek Elizabeth Taylor és Richard Burton fantasztikus alakítására, egy ajtónyira a nem létező gyereküktől a Nem félünk a farkastól című dráma filmes adaptációjában, valószínűleg nem fognak meglepődni, amikor megismerkednek a következő történet szereplőjével. Ő azonban nem egy pokoli házasság valóságába telepítette álomgyerekét, hanem a meg nem született gyerek köré szervezte a valóságot, melynek minden igazi szereplője, beleértve a férjét, a rokonokat és az ismerősöket, készségesen statisztált a színjátékhoz. A következő mese, mintha csak az én mozimból való lenne.
Nekem csak a gyermekkorom volt szép, és örök emlék maradt, mintha más minden elmosódott volna, és ma öregkoromban már csak ez a szép emlék maradt. Heten voltunk testvérek, édesapám bankvezérigazgató volt, ő alapította a Szilágysági Bankot, édesanyám arisztokrata származású volt, de sohasem emlegette, sőt letagadta ezt. Nagyon szerény asszony volt, és csak a gyermekeinek jött, és ennek köszönhetem, hogy ilyen boldogok voltunk. A szülői gondoskodás, az a gyönyörű birtok, ahol éltünk, az a gyermekparadicsom volt. És talán az, hogy az testvéreimmel nagyon szerettük egymást. Nem csak a szüleim neveltek engem, hanem a két nagyobb testvérem, Márta és Marika, aki korban közvetlenül utánam következtek. Tragédia volt a családunkban, hogy a két fiú testvérem a Donkanyarnál maradt, és csak a lányok maradtak meg.
A lányok? Manapság hol merre élnek?
A szélrózsa minden irányába szétszéledve. Venezuelába, és már az ő gyermeikeik talán Majorka szigetén, Svájcba.
Ön pedig?
Én pedig Marosvásárhelyen, Erdélybe.
És hogy keveredett ide Marosvásárhelyre?
1949. március 2-án a családunkat, mint minden földbirtokos családot kiemelték a birtokról, és kényszer lakhelyre kerültünk. Én nem kaphattunk munkát, nem lehettünk szakszervezeti tagok, nem kaptunk lakást se hosszú ideig. Édesanyámmal ketten szinte egy kapuhajba húztuk meg magunkat, ami deszkával volt két részre osztva. Speciális személyazonossági igazolványunk volt D.O. pecséttel, amely azt jelentett, hogy nem hagyhattuk el a város sem.
Pusztán csak azért, mert arisztokraták voltak?
Pusztán csak azért, nem csak mi, nagyon sokan voltak velünk, talán több százan, mindenkinek volt egy száma, és például az enyém volt 242-es, ha jól emlékszem a számot, tudom, hogy több százos voltam már. Mikor kényszerlakhelyre kerültünk a kapu alá, nem volt más ambícióm, csak hogy törés nélkül elviselni azt a keresztet és megpróbáltatást, amit el kellett viselni, és erkölcsileg is megmaradni. És ezért lettem talán hitoktatónő, amelyre azért sohasem gondolt. Én a római katolikus teológián végeztem levelezés útján 3 évet, és akkor a legendás hírű Márton Áron püspök úr kinevezett, és egészen 1960-ig tanítottam a periférián élő marosvásárhelyi gyermekeket nagyon jó eredménnyel. Én azt hiszem karizmám volt, ma divatos ez a szó, de akkor én erről nem tudtam. Én csak azt tudtam, hogy erőmön, tudásomon és képességeimben felül dolgozom, és nagyobb eredményeket érek el, mint amilyet én a magam erőmből elérhetem. Ezen 1933 karácsonyán egy gyönyörű malckót hozott az angyal. Nagyon sok minden volt. Egyéb, te mondják a szüleim, hogy a mackó bűvölt meg, és azonnal felé nyújtottam a kezemet, és azt az egy mackót vettem el, semmi más nem kellett. És az, hogy úgy mondjam, felnőtt koromig az ölemben maradt az a mackó, és úgy hívtam, hogy a gyerek.
A gyerek?
A gyerek. szárnalunkba sem fel volt öltöztetve, csecsemő holmikba, és akkor a nagyobbik nővéremnek egy szőke kürtös fiacskája született, akkor olyan szalmas párgából az ő fejére is szőke kürtöket vartam, de nekem gyönyörűnek tűnt, Dirminek hívták.
Dirmi ezt a nevet ön adta Mackónak?
Édesapám nevezte el, mindig azt mondta, hogy Dirmi, Durmi, Dirmi, Durmi, és így lett belőle csak a Dirmi. 1944-ben ősszel a front annyira előre tört, hogy az ágyúbolyók már a mi kertünkben zuhantak le, és sokáig gondolkoztunk, hogy meneküljünk el, vagy maradjunk. És ezen az ősszel, egy október végén mi is beálltunk a menekültek soraiba egy koberes szekérrel, és Dirmi otthon maradt. Budapesten átvészeltük az ostromot, a háborút, csak addig jutottunk el, a nővéreink tovább mentek. És akkor visszatértünk Bihar megyei birtokunkra, az első volt, hogy a Dirmit kerestem, de csak a szemtanúk mesélték, hogy az oroszok elvitték. Mindenki azt mondta, jaj, milyen jó anya lesz ebből a kislányból, mert a gyerek mindig a karomó volt a babaprétbe, és a sors úgy hozta, hogy nem lett gyermekem. Kelljen felszívem, kelljen felszívem, mert gyerekem. Mit adjunk? Kicsi mamája, mit adjon neki? Itt a tejecske, itt a kávécska. Én piros tojást akarok ki, piros tojást, piros tojást akarok. Itt a piros tojás. Jaj, senkinek nincsen ilyen gyönyörű piros tojás. Nézze meg a Muki medve, a Bojzsik kutya, a róka ravasz, mind, hogy irigykednek. Így van, Demeter kényleg, Maci testvér kényleg. Álljál kicsi, hogy szeretne piros tojást, és neki nincsen. Na, csak így a megszépen azt a kicsi kávét. Na, így a megszépen. Mit álmodod, Demeterke? Mit álmodod? Kutyát álmodod. Jaj, Istenem, miért azt az álmod, hogy ezt meg megint. Kicsi mama ott van, és nem engedő a kutya, amikor napja. Egy ügyvéd magához vett, és sokáig gondolkozott rajta, hogy hogyan segítsen rajtam. Egy kicsit félt feleségül venni, féltette az ő egzisztenciáját, és végül mégis így oldottuk meg. Elvált ember volt nálam 22 évvel idősebb.
De ha jól értem, akkor azért vette önt feleségül, mert segíteni akart így módon, és nem egy szerelemházasság volt ez?
Szerelemről szó sem lehetett. Nem volt közöttünk szerelem. Talán örült nekem, mert szint és hangulatot vittem az ő magános életébe. És én pedig nagyon hálás voltam neki, akit úgy említettem, hogy pajtákba húztam meg magamat, és kapuk alatt, hogy mégis egy kis emberi lakásunk volt, egy kicsi otthon. De egy nap az uram hozott nekem egy kicsi barna mackót. Előzőleg sokat meséltem neki a Dirmiről, a gyerekről. És azt mondta, hogy hoztam ezt a mackót a régi Gulliverbe, az egy játéküzlet volt, Ténferge szegényke elkodorgott a retyezádból, legyen ez a mi gyerekünk. És az lett, mert beleéltük magunkat.
Tehát jött egy újabb gyerek ezek szerint?
Ezek szerint Demeter lett a mi gyermekünk is. Volt kinek cuclit venni, volt kinek kicsi ágyat venni, és lassanként megünnepeltük névnapját, születésnapját, megszokták az ismerősök, barátok is, hogy demeterezünk, és gyermekek napján van Demeternek a szülinapja. Olyankor jöttek a csokoládéval, az ajándékokkal, bekapcsoltuk később február 2-át is, mert Demeter akkor ment ki a barlangból.
Ja, már mint a medve.
Hát Demeter is medve volt a képben, csak már elemberesedett. Emberi szokásokat vett fel, de azért a régi tradíció hűséges maradt ahhoz. Minden február 2-án kiment megnézni, milyen idő van.
azt tetszik mondani, hogy ugyanúgy nevelték, mint egy gyereket? Bölcsőt vettek, pólyát vettek, cumisztatták?
Igen, egy kicsi ágyacskát. Nekem mindig nosztalgia volt a gyermekkor, és meséltem, hogy fehér kicsi ágyacskám volt rollókkal. Hát az uram valahogy direkt csináltatott egy ilyen baba ágyat, amit nagyon szerettünk. Az amerikai testvérem küldött angyalka képeket az ágyacskára, és ez egy csodálatos érzés volt, hogy nekünk van gyerekünk.
A férje mennyire vált be apának? Jó apja volt Demeternek?
Hát az kitűnő apa volt, ugye. Én reggel többnyire kívántam a turos tésztát, a turos pite volt a kedvenc süteményem, és mondtam, hogy légy szíves, hozz be nekem a cukrászából vagy két túrost. Mindig el tudod találni a pillanatot, amikor küldesz valahova. És rájöttem, nem így kell mondani. Azt kell mondani, hogy jaj, a gyerek úgy kívánja a túrost tésztát. Az uram kapta a kalapját, és rohadt, majd gyereknek kellett. Ami a gyereknek kellett, az mindig az első. Már a keresztelőit megtartottuk, amikor egy Emmy nevű barátnőm egy egészen pici kis étkészletet hozott neki a keresztelői ajándékul.
Szóval teszik érteni, hogy megtartották Demeter keresztelőjét templomi körülmények között?
Ne. Otthon ettünk, ittunk, és ez volt Demeter keresztelője. Hát a cél mindig az volt, hogy mi szórakozunk. Kirándulásra is vittük, olyankor Demeter párra mászott, még mi a pokrócon olvastunk, vagy keresztre gyönyeztünk a pánüldögélt, de a Hargitára, ha mentünk nyaralni, hát ugye a gyermeket az ember nem hagyhatja otthon, vittük.
Minden évben?
Minden évben.
És hogy kézben vitték?
Nem, az uram hátul betette a hátizsákba, a hátizsáknak a zsebébe, onnan a fejecskéje kilászott, és mögé még egy fenyőágat is tűzt. Így érkeztünk haza is, a hargitai nyaralásokról. Különben az ismerősök között is voltak, akik rendkívül megértették Demetert, nemcsak hogy megértették, hanem szinte beleélték magukat a demeterezésbe. Például volt egy idős aglegény barátunk, aki 50 évig volt vőlegény, mert beteg lett a mennyasszonya, és nem akarta elhagyni, és végül egyedül maradt. És így hol az egyik, hol a másik családnál csellengett ez a Kari bácsi, ahogy Demeter hívta. És egy nap az uram ki akarta kavarni a vinetét, és Demeter ott csellengett körülötte. Végül mérgében az uram kapta a vakarnalat, és egy nagyot sózott Demeternek a fejére.
Miért is?
Nem ütötte meg soha a gyereket, akkor az egyszer.
De miért?
Felidegesítette, hogy majdnem felborította az olajat, amíg ott lábatlankodott.
Ja, Demeter ott lábatlankodott a férje körül.
Igen.
Aha.
És kapott egyet a fejre a fakanállal. És én felsikoltottam, és egy nagy vattát tettem Demeternek a fejre, és két nagy leukoplasztal leragasztottam.
Miért betört a Demeter feje?
Képzeletbe betűnt. Jöttek az ismerősök, mi történt a gyerekkel? Mi történt? Hát nekem sokszor tényleg haragudtam az uramra, szóval jól esett, olyankor kimondtam, hogy ez a szádista, ez a barbár megütötte ezt a szerencsétlen kicsi gyereket. Ó, nem mondom. Hát az uramnak már kezdett, eleinte még mosolygott, de aztán kezdett kellemetlenül is. Le kell már venni azt a vattát onnan, mert meglátszik a ragasztó helye. No, meg is fog látszani, életen keresztül, na, meglátod, hogy meg fog látszani. De közbevágott Kari, hogy ó, nem, te kinövi, még olyan kicsi gyerek, kinövi az még.
Tehát megvigasztalta magukat.
Itt tényleg kinőtt, tehát látszik rajta.
Demeter, te mit adnak?
Nem adnak semmit, hanem Márta néni küldött levelet, és szeretné hallani Demeterkének a hangját a kazetóban. Hát akkor most beállítjuk Demeter, és fog valami kedveset, szépet, várjuk, hogy meg a dolgot.
jöjjön ide, és mondjon valamit Márta néni. Meghallja! Meg! Meg is látnak minket? Hát ez nem lenne jó. Mondja. De Márta néni, mondja meg őszintén. Mit mondjon meg? Hogy van mumus. Van bizony. Ha rossz lesz, el is viszi, de ha szépen énekel és verset mond, akkor megjeg a mumus és nem viszi el. Na, mondd valamit Márta néni.
Ma hány éves Demeter?
Demeter június 1-én tölti be a 32. évét.
32 éve van magának?
32 éve.
És mi lesz Demeterrel ön után?
Én már gondoskodtam róla. Írtam a svájci unokahúgomnak, a kisebbik nővéremnek a gyermekeiről, hogy ha meghaltam, mindent rájuk hagyok, ami utána maradt, kicsi lakásom és minden, ami van. Csak kérem, hogy Demetert ne engedjék, hogy az utcára kerüljön.
Mit gondol az emberek, akik mondjuk kívül vannak, és látják, meg hallják az ön Demeterhez való viszonyát? Hogyan vélekednek önről?
Hát akik most látnak, azok azt mondják, hogy ez egy nagyon öreg néni, és egy kicsit talán már nem is normális. És elnézik neki az ilyen csacsiskodást, hogy még Demeterrel is játszik.
De ön ezekre nem ad? Önnek mindennél fontosabb Demeter?
Mindennél fontosabb Demeter. Mikor hitoktató voltam, az egyik tanárom az Isten létét az állati ösztönnel akarta érzékeltetni. Például a fecskék, hogy találják meg a legrövidebb utat a tengeren keresztül, és milyen messze elmennek, és bent a szobába összetörik magukat, mert buták. Hogy lehet, hogy mégis a több ezer kilométert megteszik? És a tyúk, mikor ül a tojáson, ő tudja, hogy azokat a tojásokat forgatni kell. Különben a tojások nem kelnek ki. Hát ő ezt nem tudja, mert ha fa tojást tennének alá, ő azt is forgatná. Valaki más tudja helyette. Hát, hogy azt mondjam, hogy Demeter is egy kis fatojás volt az életünkben, akit mi ösztönszerűleg szerettünk, és elhitettük magunkkal, hogy az igazi gyermek. Azóta ketten maradtunk Demeterrel, a barátaink is többnyire megöregedtek, meghaltak, egyedül maradtam, és rádöbbentem, hogy fatojás volt Demeter. Mert akinek igazi gyermeke van, aki igazi gyermeket szült, az legyőzte a halált. De aki nem szült gyermeket, az látta elmúlni az életet.
És ön úgy gondolja, hogy ön látja elmúlni az életet? Hát igen. Hiszen Demeter pótolta, nem?
Demeterből is kétszer volt fülátültetése, megvastoppolva az óra, szitál belőle a fűrészpor, a szalma, és rádöbbentem, hogy mégis csak patolyás volt Demeter, és én egyedül maradtam.
Azt azért eddig is tudtam, hogy az emberek többségében fantasztikus késztetés van arra, hogy elfogadhatóvá tegyék maguk számára az életet. És bár olyanok sokan vannak, akik mindenféle álomvilágba menekülnek a valóság elől, de olyanok, ismereteim szerint legalábbis kevesen, akik partnereket is képesek toborozni az irracionalitáshoz. És hogy így teszik valóságossá tulajdonképpen a nem létezőt. A magam részéről persze nem intézném el előbbi hősünket egyetlen kézlegyintéssel, avagy egy könnyen odavetett jelzővel, amire egyébként ő is utalt némi öniróniával itt a film vége felé.